Hírrádió. A mentőállomás.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Tappancsok című műsor, technikus kollégám Zentai László, én Fülep Anna Mária vagyok. Az új év előtt hetekig jelentek meg a cikkek és felhívások, amik arra buzdították a gazdikat, hogy fokozottan figyeljenek az állataikra, viszont mégis rengeteg cikk jelent meg arról, hogy a kutyák kiszöktek otthonról, illetve voltak, akiket elgázoltak, valamint egyet fel is akasztottak, és a mai vendégem Hámori Ákos.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Valóban ilyen durva volt az idei szilveszter?
Talán picit bontsuk ketté, hogy egyik oldalról igen, tehát amiket megjelentek híradások, hogy sündisznót gyújtottak, kutyát akasztottak, tehát ezeknek a legtöbb hír azért sajnos igaz, tehát az a tapasztalat, hogy még mindig eléggé furcsán állnak hozzá az emberek az állatokhoz, tehát erről tanulmányok is készültek, hogy ez akár lehet egy előszobája is a komolyabb bűncselekményeknek, tehát gyakorlatilag, amikor ilyeneket hallunk, azért picit ijesztő, hogy ezek az emberek, akik erre vetemednek, azok igazából hol fognak majd évvel megállni, illetve megvizsgálom azt is, hogy hány éves kortól kezdik ezt a úgymond állatkínzást elkövetni az elkövető személyek. A másik oldalról pedig a karácsony, illetve a szilveszter miatt nagyon sok kutya tűnt el, és erről is nagyon sok híradás szólt, hogy fokozottan figyelnek oda a házi kedvencekre, legfőképpen a pertárdázós időszakban a szilveszter miatt, illetve tartózkodjanak az emberek az élő állat ajándékozásától. És ez a két utóbbi dolog, ez nagyon jól visszakövethető az illatos úti statisztikában is, tehát gyakorlatilag ezt a két dolgot így talán külön választanám, és akkor jobban megértik a hallgatók is.
És ezek szerint a karácsony is egy ilyen úgymond durva időszaknak számít, vagy ott a számok mit mutatnak?
Igen, az a durva, hogy a karácsony időszaknál kicsit kimagaslóbb volt a leadott, illetve a talált kutyáknak a száma. Ami a kettő között az a különbség, hogy valaki, aki leadja a kutyát, ő igazolni tudja, hogy ez a saját kutyája volt, és ez alapján ő megválik a házi kedvenc, és így leadja a megfelelő papírok bemutatása után. A befogott kutya, amikor egy állampolgár vagy a befogó személyzet az illatos útnak találnak az utcán lakosai bejelentés alapján kutyákat. A kettő között az a gyakorlati különbség, hogy a leadott kutya azonnal örökbe fogadható, tehát gazdásítani tudjuk azonnal, hisz lemondott róla a tulajdonosa. A befogott kutyánál van egy úgynevezett kéthetes karantén időszak, amikor ilyen megfigyelés alatt tartjuk az állatot, azon belül abban az időszakban csak a gazdája oltási könyvvel igazolva tudja elvinni a kutyáját. És egy pár számadat, hogy azért ezt így számokkal is tudjuk nézni. December 1-e és 27-e között, tehát ebben már benne van a karácsony első pár napja, 69 kutya érkezett be, ebben benne vannak a befogott és a leadottak, illetve 22 macska érkezett be a telepre, illetve december 28-a és január 3-áig 29 kutya és 4 macska. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a karácsony az igencsak megugrott, tehát azt látjuk, hogy több kutya, illetve macska érkezett be a karácsonyi időszak alatt. Ha keresünk összefüggést, akár az is lehet összefüggés, hogy sokan kaptak ajándékba a kutyát, elkezdett rágni otthon a kiskölyök, és úgy döntöttek a gazdák, hogy inkább erre nekünk nincsen szükségünk, mert a karácsony utolsó napjában eléggé drasztikusan feltöltődött a kölyök kutya állományunk.
És akkor ennek az lehet az oka, hogy ennyivel több kutyát adtak le a karácsonyi időszakban, hogy az ajándékozás, vagy lehet ennek más oka is?
Mivel sok volt a kölyök kutya, tehát ennek a számnak közel fel az kölyök kutya volt, tehát 6 hónapon belüli, pár hónapos, akár pár hetes, tehát az feltételezhető. Tehát ez nem kőbevés egy dolog, tehát erre nincsen egyértelmű bizonyíték, de feltételezhető, hogy a karácsonyi ajándékozások esetben mindig arról szól, hogy élőállatot adunk, mert milyen cuki megvenni, vagy esetleg a aluljáróba megsajnáljuk és hazavisszük ajándékgyanán. Viszont a másik oldala pedig az, hogy hazérkezik a kisállat, elkezd rágni, ugat, nincsenek felkészülve a családok arra, hogy most egy kutyával hogyan is kell bánni, és akkor azt mondják, hogy találták itt, találták ott, és leadják a telepen. Tehát ha visszanézzük a telepnek a megjelent képállományát, azt lehet látni, hogy ennek javarésze kölyök kutya volt, ami abból a szempontból probléma, hogy megnőtt a beérkezett kutyák száma, viszont hála Istennek a cuki faktor miatt könnyen el is tudjuk, tehát könnyen lehet gazdásítani ezeket a kutyákat, tehát most már szeretném mondani, ezek a kölyök kutyák szinte kiürültek a telepről, és normális gazdákhoz kerültek.
Akkor a kölyök kutyákat már így azonnal el is vitték, ők ennyire kapósak?
Tehát a leadott kutyákat szinte pár napon belül, amelyeknek még lejár ez a megfigyelés időszaka, onnantól szinte egy-két napon belül el szokták vinni. Sőt, nagyon sok esetben ilyen teszt formájában kell eldönteni, hogy kié lesz a kiskutya, mert van olyan kutya, amire többen jelentkeznek. Az erős fajta jellegű, vagy a nagyon szép, nagyon aranyos kiskutyák nagyon sokan szoktak jelentkezni, és az igazságosságot megtartva egy ilyen általános kutyatartó tesztet szoktak a doktorok kitöltetni a jelöltek, és aki a legtöbb pontot éri el, ő viheti a kiskutyust.
Ugye mondtam már az előbb, hogy ugye volt cikk arról, hogy rengeteg kutyát el is gázoltak. Ez egy pesti hírpoltáról olvastam, illetve hogy egyet fel is akasztottak. Te ehhez mit szólsz? Mi erről a véleményed?
Mélységesen elszomorít ez a dolog, mert az ember azt hinné, hogy a felelős kutyatartás egyre több emberhez eljut, és valahogy ilyenkor mindig azt érezzük, hogy egy lépés vissza kellett lépnünk. Tehát egyre több fórumon, egyre több csatornán, hírportálokon, írott sajtóban is megjelennek cikkek a felelős állattartásról, és azt látjuk visszajelzésnek, hogy az emberek most már komolyabban veszik ezt az egészet, és mikor ilyen cikkek jelennek meg, akkor megint egy picit elkeseredünk, hogy minthogyha ilyen szélmalomharc lenne, hogy megy a propaganda, erősen nyomjuk azt, hogy nem kéne olyan embereknek körbefordni kutyát, akik esetleg nem tudnak róla gondoskodni, hogyan tudunk figyelni, milyen szaktanácsokat tudnák adni, akár az is kutyaiskolák, akár a kutyakiképzők, akár az állatorvosok, a gazdákat, hogy a felelős kutyatartás irányba mozdulnak el még többen, és amikor ilyeneket hallunk, akkor az úgy megkérdeződik, hogy vajon átmegy-e az információ a gazdáknak. Erre egyébként tanulmányok vannak pszichológusoknál is, és kriminálpszichológusok is írtak erre tanulmányokat, és vannak erre igazolható tények is, hogy ez nagyon sok esetben előszobája lehet egy komolyabb bűncselekménynek is. Tehát nagyon sok úgymond pszichopata jellemű ember az első lépcsőfoka az volt, hogy állatokat kínzolt, állatokat ölt meg, az lehet akár kutya, macska, egyéb más kistestű állat. Tehát ezek mindig ijesztő információk, hogy akkor ennek hol lesz majd a vége.
Én is egyébként, amit olvastam erről, hogy felakasztották a kutyát, hogy igazából fiatalok, akik buliztak, és ugye túl sokat ittak, ők követték el ezt valószínűleg. Tehát nem is értem, hogy milyen indítatásból, hiszen kinek szórakozás ez.
Hát ez a szomorú ebben, hogy úgymond brahiból, alkohol befolyásoltság alatt, akkor most kínozzunk egy macskát, kínozzunk egy kutyát, akasztunk fel, mert ez milyen menő dolog. Erre nehéz szavakat találni, hogy fordul meg az emberek fejébe egy ilyen dolog.
Hát meg szomorú egyáltalán az is, hogy azt gondolják, hogy ez menő, hogyha ilyet csinálnak.
Sajnos igen.
És esetleg te dolgoztál ebben az időszakban, találkoztál valami ilyesmivel, vagy csak a telepről szedted a...
A ünnepek alatt pontosan a pirosbetűs napokon nem voltam szolgálatban. Két ünnep között teljesítettünk szolgálatot, illetve direkt lekértük a Rejtenyi Péter úrral a statisztikát, hogy egy pontos számot is tudjunk adni a hallgatóknak, hogy annak ellenére, hogy tény is valahogy nagyon sok átvédőszervezet nagyon sokat dolgozott az ünnepek alatt, és a karácsony, illetve a szilveszter alatt is nagyon sok kutyát fogtak be. Szerencsére ez nagyban segített a mi munkánkat olyan formában, hogy hozzánk viszont kevesebb állat került be a szilveszter időszak alatt. Tehát ott 29-36 volt a bekerülő kutyák száma. Ezt azért meg is köszönjük a partner szervezeteknek, akik a befogás után a csipolvasáson keresztül már gazdához tudták juttatni a kutyákat. Tehát itt volt egy hatékony együttműködés a szervezetekkel, de a karácsony időszak alatt, mikor behozták a kölyök kutyát, az volt egy inkább egy fertőzöttebb időszak.
Esetleg az számít valamit ilyenkor, hogy a kutya mennyire van tanítva? Szóval, hogyha be van tanítva, mondjuk komolyabban van foglalkozva vele, akkor kevesebb az esély arra, hogy mondjuk elszökik?
kevesebb esély van rá, viszont egy jól képzett kutya is egy hirtelen hangrobbanástól, ami az alapból nincsen hozzászoktatva, az egy olyan stressz helyzetet vált ki, vagy olyan reakciót vált ki a kutyából, hogy akár leindul fut, ameddig az a stressz ki nem tisztul belőle, addig lehet, hogy akár több kilométert is megtesz, és onnantól lehet, hogy olyan távol kezd a gazdától, hogy hirtelen nem fogja tudni se a kutya, hogy merre menjen tovább, és a gazda sem biztosan megtalálja. És itt mi nem beszéltünk arra, hogy kifut esetleg egy autó elé, elüti, az még egy fokozottabb stresszet a kutyának, utána befut egy erdőbe, egy komolyabb sérülés után meg lehet, hogy ott fog szerencsétlenül elpusztulni. Tehát ezt, hogyha nincsen hozzászoktatva egy ilyen helyzethez a kutya, akkor egy jól képzett kutya is meg tud indulni.
Neked is van ugye kutyád, ti együtt töltöttétek a szilvesztert, vagy ő is ott volt veled, vagy nálatok ez így hogy zajlott?
Nekem a kutyámmal szerencsére az a tapasztalatom, hogy amikor örökbe fogadtam, és az első szilvesztert töltöttük, akkor otthon voltam vele, hogy egyrészt lássam azt, hogy hogyan reagál a petárdazajokra, és hát az a tapasztalatom, hogy ugyan be voltak csukva az ablakok, ugyan egy halk háttérzene szólt a szobába, végig aludta a robbantásokat. Tehát mikor elindult a aktív petárdázás, robbangatás, ő először hegyezte a fülét nézelőre, de látta, hogy a gazda is nyugodt, akkor visszafeküdt és aludt tovább. Az idejében ugyan nem voltam otthon, de egy olyan helyen voltam, ami pár emelettel odébb volt a saját lakástól, tehát hogyha hallom, hogy nyuszít a kutya, akkor tudtam arra reagálni. Én azt tanácsolom mindenkinek a jövőre nézve is, hogy az első szilvesztert semmiképpen se töltse bulival, inkább a kutyával foglalkozom, hogy lássa azt, hogy hogyan reagál. Mert ilyenekkel is találkoztam az interneten, hogy olyan kérdés, hogy első szilveszterünk mit tegyek. Mindenképpen maradjon ott, az a biztos. Ha megteheti, én úgy gondolom, hogy a házi kedvenc fontosabb, mint egy bulis nap.
Ez annak köszönhető szerinted, hogy a kutyád ilyen nyugodt volt, hogy rajtad is látta a nyugodtságot, illetve hogy nektek azért jó kapcsolatotok van együtt, és ez talán az ilyen együtt töltött időnek és a tanulásnak is köszönhető akkor, mert ugye te foglalkozol a kutyáknak a tanításával.
Én úgy érzem, hogy igen. Szerencsére az idegrendszer is olyan, hogy elég stabil idegrendszerű kutya, tehát ez a kettőnek a kombinációban merem azt mondani, hogy egész jól viselte. Nem állítom azt, hogy mondjuk ha az utcán sétálnánk, és ott hirtelen eldurantanának közel hozzánk egy pedelát, akkor nem futna el, sőt valószínűleg azért az egy stresszhelyzet lenne számára is. Szerencsére ezt lehet azért minimális szintre csökkenteni, szilveszterkor meg ezt úgy tudom elkerülni, hogy akkor otthon maradok vele, leengedem a redőnyt, becsukom az ablakokat. Ha esetleg elmegyek otthon, akkor egy halk, akár zene, akár olyan télműsor teszek be neki, vagy felveszem a hangomat egy CD-re és lejátszom neki. Tehát az első másfél óra szokott mindig a kritikus lenni, hogy ha azon belül nem történik semmi, akkor onnantól már azért feltételezhet, hogy nyugodt fog maradni a kutya.
És te mióta foglalkozol a kutyáddal? Tehát olyan szinte, hogy mióta tanítod őt, vagy már azóta, mióta oda került hozzád?
Gyakorlatilag, amikor örökbefogadás napjától kezdtem vele foglalkozni, tehát ennek is megvannak a lépései, hogy hogyan indulunk egy örökbefogadott kutyával, mert picit máshogy kell tanítani, mint egy kölyök kutyát, és azóta azt lehet mondani, hogy foglalkozok vele. Amiket megtanult, az folyamatosan vissza-vissza csatoljuk, hogy azért stabilan megmaradjon neki ez, hogy úgymond ne felejts el a tanult viselkedéseket.
Te más kutyákat is képzel, ugye? És tanítasz.
Emellett járok egyéni képzésekre is, tehát gazdák, akik jelezték, hogy valamilyen formában probléma van a kutyával, vagy szeretnék valamit elérni vele, hozzájuk én egyéni tanításokra is járok. Azt lehet mondani rendszerességgel.
Akkor kell hozzád fordulni, hogyha probléma van a kutyával, vagy akkor is, hogyha igazából nincsen semmi, csak az ilyen alapdolgokat szeretnék, hogy megtaníts nekik.
Én annak örülnék a legjobban, hogyha már az alapoktól megkeresnek akár engem, akár kutyaiskolát, akár más trénereket, de az a tapasztalat, hogy nagyon sok esetben már akkor fordulnak szakemberhez, amikor már probléma van. Akár mikor harapott a kutya, akár megugatja a szomszédokat, akár nem lehet vele rendesen pórázon közlekedni az utcán. Mindig úgy vannak fel a gazdák, hogy megoldják, sokásokban sikerül is a megoldást megtalálni, de vannak helyzetek, amikor már a gazda is tanástalan, és ilyenkor szoktak szakemberhez fordulni. Azt mindig egy picivel nehezebb korrigálni, tehát mindig nehezebb a bevésődött viselkedést átalakítani és formálni, mint az alapokat úgy felépíteni, hogy már alapból jól működjön a kutya.
És akkor ez tulajdonképpen egy kutyaiskola?
Akár nevezhetjük így is, bár van az egyéni kutyakiképzés, és van a csoportos, amiket jellemzően kutyaiskolákban nagyobb létszámmal szoktak szervezni.
És mi a különbség, és szerinted melyik a hatékonyabb?
Én nem tudnék exakt választ adni. Mind a kettőnek megvan az előnye. Az egyéniben azt gondolom, hogy az előnye, hogy ott sokkal jobban személyre lehet szabni a tematikát, jobban fel tudjuk építeni a kutya-gazdapárosra a tanítási folyamatot. Elmondja a gazda, hogy mit szeretne, mi az elképzelés, arra szabjuk rá személyesen a kiképzést, és gyakorlatilag látjuk minden egyes folyamatot, minden egyes hibát, egyből ki tudunk javítani, tehát ott egy emberrel kell csak foglalkozni, viszont a kutya nincsen szociális közegben, tehát a kutyának azért kell az, hogy legyen interakció más fajtársaival is, mert abból is lehet nagyon sokat tanulni a kutyának. A csoportosnál meg kb. Ugyanez van, csak fordítva, tehát sokkal nagyobb interakciót kap a többi kutyától, viszont lehet, hogy egy-két hibát nem vesz észre az oktató, hisz neki közel 10-15 fővel kell egyszerre foglalkozni. Tehát mind a kettőnek van előnye, mind a kettőnek van hátránya. Vannak olyan gazdák, akik nem szeretnek kutyáskával menni, mert túl sokan vannak, és ő inkább az egyénit preferál jobban. Valaki meg úgy van vele, hogy ez ilyen klubfoglalkozás, az egész heti hajtás után ez egy ilyen laza, aktív tevékenység, amikor a kutyáskával lemegy a kiskutyájával. Tehát mindenki megtalálja magának valót. Tehát mindenki menjen a iskolába, nézzen körül, ha szimpatikus neki, menjen kutyasuliba, ha úgy érzi, hogy neki az egyéni az jobban fekszik, akkor egyéni trénert keressen.
És a csoportos képzéseknél 15 kutyára van mondjuk egy oktató?
Vannak azért, ez van egy vezető oktató, vannak plusz segédoktatók, meg vannak megfigyelők, tehát gyakorlatilag többen vannak ilyenkor a képzésen, mert egy ember akár egy verekedést, akár egyéb más problémát, ami felmerülhet egy ilyen csoportban, azt nem fogja tudni kezelni. Ilyenkor vannak a segítők, akik jelzik, figyelnek, és folyamatosan elemzik a látottakat, és ezeket a végén ki szokták elemezni a oktatás befejeztével.
ami életre kell. T-Rádió.
Folytatjuk a Tappancsok című műsort Hámori Ákossal, ahol most a kutyaiskolákról és az egyéni és csoportos képzésekről beszélgetünk. Egy ilyen csoportos képzésen pórázzal vagy anélkül tanítják a kutyákat?
Jellemzően, amikor lejönnek a gazdák alaptanfolyamra, ott legtöbb esetben nagyon minimális, vagy egyáltalán nincsen előképzettség a kutyának. Az elején mindenképpen pórázzal szokott elkezdődni a képzés. Egyrészt azért, mert ott lehet, hogy még gondok vannak a behívással, tehát mi a gazdával nem alakult ki az a tekintélye, hogy ha ő behívja a kutyát, akkor az egyből odajön és láb mellett leül. Ezek miatt fontos, hogy az elején a magabiztossága is meglegyen a gazdának, tehát először mindenképpen pórázra szokott történni, illetve amikor hirtelen összejön több kutya egy csoportban, ott azért habituálódniuk kell, ami azt jelenti, hogy meg kell szokniuk egymást. Tehát nem lehet az, hogy elindulunk póráz nélkül, mert akár lehet egy verekedés, akár lehet egy acsarkodás, lehet egy meghágási próbálkozás, tehát nagyon sok olyan is történhet, amire még a gazdák nincsenek felkészülve az elején, ilyenkor mindenképpen pórázra szokott kezdődni. A felsőbb szintű képzésen, középfokon, vagy már egy komolyabb vizsga feladatok előkészítésekor ott már jellemzően póráz nélkül szokott történni, de ezeknek szintén megvan a folyamat, tehát itt egymásra épülnek. Az elején mindenképpen pórázra szokott kezdődni.
Ezek szerint akkor itt is megvannak a szintek, és vizsga is van a kutyák számára? Erről mesélj egy picit.
Így van, tehát vannak iskolák, ahol ilyen házi vizsgák szoktak történni, hogy a gazda is lássa éppen, hogy hol tartanak, és akkor erre épülnek rá akár a középfokú, vagy a más egyéb tanfolyamok, és akkor vannak nemzetközi vizsgák is, ahol elismert okleves bírák vannak, azok azért szigorúbb elvárási szint alá esnek. Tehát erről nagyon sok jó videó van az interneten is, hogy mennyire szigorúan veszik, és mennyire flottul kell működni a kutya-gazda párosnak. Tehát ott gyakorlatilag ott minden egyes apró hiba is már pontlevonással jár. Tehát ott azok már egy komolyabb szintet, az már sportkutyás időszak. Valaki úgy érzi, hogy van benne elhivatottság, és te ezt a kutyás életmódot akarja vezetni, azoknak javasolt, meg szerintem egy jó buli ez a sportkutyázás. Viszont rengeteg lemondással jár. Tehát ott azért napi szinten kell azért edzeni a kutyával, lelkileg, mentálisan is felkészülni a gazdának is, kutyapárosnak nagyon össze kell szoknia, tehát azért az már egy komolyabb kihívás, viszont egy ilyen kutya az nagyon szépen tud működni egy vizsgán is, vagy akár a vizsga után is. Tehát a laikus gazdáknak ilyeneket szoktunk hívni bemutató órára, hogy lássák, hogy honnan, hova lehet eljutni egy kutyával.
És alapszinten és középszinten mit tanulnak a kutyák?
Hát az elején az alapengedelmességében ezek az alap vezérszavak, ül, fekszik, lábhoz igazodjon, lábnál követés, pórázt fegyelemben, nem húzza a pórázt. Tehát gyakorlatilag ezeket tanítják meg nekik, vagy tanítjuk meg akár egyéniben is, és akkor ezek mind pórázzal történnek. Iskolától függően a klikeres módszerrel, pozitív megerősítés, jutalmazás mellett szokott ez működni. A bonyolultabb feladatok azok már jellemzően póráz nélkül, egyéb más trükközések, rámpára fel, rámpára le, ami alapból nem biztos, hogy olyan bonyolultnak tűnik, de mégis azért vannak kutyák, amik megtorpannak, hogy most a színkülönbséget hogyan is tudja leküzdeni. Esetleg egy kúszóban, ami egy ilyen kis alagutat jelent, abban nem minden kutya mer először belemenni. Tehát itt a vezényszóval rábízza a kutya magát a gazdára, hogy akkor ott át fog menni. Tehát ilyenek is szoktak a alapfok fölötti csoportokban működni.
Ha már itt tartunk, akkor olvastam a napokban egy kérdést, amire rengeteg különböző komment érkezett, ez pedig az volt, hogy kutyaiskolában körülbelül mennyi idő alatt tanulják meg a kutyák az alapparancsszavakat, mint például az ül, fekszik és a marad, és még miket szoktak ott tanítani. Na erre három választ emelnék ki. Az egyik az volt, hogy bocsi, de elég béna lehet, az ül, fekszik és maradhoz nem kell kutyaiskola, veszel a boltba virslit és tanítod.
Mielőtt ezt az utolsó mondatot mondtad, pont ezt akartam mondani, hogy ez a gazdától is függ, mert nagyon sokan azt mondják, hogy nem megyek kutyaiskolába, mert meg tudom ezeket tanítani, otthon is meg lehet tanítani. Alapja véve jutalmazással szinte mindent viszonylag rövid idő alatt meg tudok tanítani a kutyámnak. Ez egyébként függ a gazda személyiségétől is, hogy mennyire elhivatott, mennyire érez rá erre az egész kutyázós témára. Tényleg, hogy az ül fekszik, az alapból benne a kutyának, egy vezényszót mellé rakunk, és akkor már tudni fogja a vezényszó kimondás után is ezeket. A marad az egy picivel már bonyolultak, tehát ott már azért összetettebb a tanítási folyamat. Aki kicsit utána olvas, az meg tudja oldani ezt akár interneten vagy szakirodalomon keresztül is. Nincs egyértelmű recept arra, hogy egyéni, csoportos vagy akár otthoni környezetben tanítom a kutyámat. Tehát mindegyiket el tudom fogadni, hogyha valaki azt mondja, hogy erre ő nem akar áldozni, ő neki ez annyira nem szimpatikus, hogy megoldja otthon is. Senki fölött nem törné pálcát, hogyha ő azt követi, hogy akkor ő otthon egy virstivel megtanítja, az ül fekszik, marad vezényszót a kutyájának.
A második válasz az volt, hogy jó gazdának egy jó gutya 5 perc alatt bármit megtanul.
Ez igaz is, meg nem is. Az alapokat könnyen meg tudja tanulni egy kutya. A bonyolultabb trükköket, a bonyolultabb tanítási folyamatokat azért az több időt vesz igénybe. Talán a múltkor beszélgettünk a klikkeres formálásról, és egy videót is küldtem neked talán, hogy egy alapjában nem annyira bonyolult, de mégis egy bonyolultabb, mint egy fekszik vezényszót, mennyire tudok megtanítani klikkerrel. Tehát vannak trükkök, amik meg tudok tanítani nagyon rövid idő alatt, de vannak összetettebb folyamatok, amiket eleve szét kell bontani szakaszokra, és azokat külön-külön tanítom a kutyának, és utána illesztem össze. Tehát igaz is, meg nem is ez a feltérés, hogy pár percet meg tudok tanítani bármit a kutyának.
És a harmadik, amiről már igazából mi is beszéltünk, az, hogy szebb és pontosabb, hogyha egyénileg tanul az állat.
Ugyanazt tudnám mondani, mint az előzőnél, tehát az egyéninél akár a gazdát, akár a kutyát is jobban kiszorom, főleg, hogyha egy sportvizsgára készülök a kutyával, ott azért nem mindegy, hogy egy lábnál követés hogy néz ki, hogy kifordul a kutyafara, vagy mellettem jön párhuzamosan, hogyan ül le mellé, mikor kiadom neki a vezényszót, tehát azokat meg a tréner is jobban észreveszi egy egyéni képzés keretében, mintha a csoportban történne ugyanez.
Nagyon sok helyen láttam olyat is, hogy a kutyasuli az tulajdonképpen egy gazdaiskola, és ott a gazdákat is ugyanúgy tanítják, hanem jobban, mint a kutyákat.
Ezt a véleményt maximálisan osztom. Én is inkább annak jó vagyok, hogy a gazdákat tanítjuk meg kutyázni, ugyanis a kutya, mint ösztönlény, azt tudja, hogy mi a helyzet. Ő minden egyes tett, amit elvégez a nap folyamán, akár interakció a más kutyákkal, akár otthon, az a bekódolt ösztönlény alapján működik. Ezeket tanítjuk meg a gazdának, hogy ezeket a jeleket felismerje, és mint ösztönlényt hogyan kezelje a kutyáját. Tehát inkább a gazdákat kell megtanítani arra, hogy hogyan kutyázol, nem pedig fordítva. A kutya azt tudja, hogy hogyan kell működnie, a gazdának inkább az a feladat, hogy megtanulja azt, hogy a kutyát hogyan kell kezelni az adott szituációkban, hogyan ültessem le, hogyan fektessem le, hogyan kezeljek egy leendő konfliktus. Tehát igen, azt mondom én is, hogy jellemzően a gazdákat kell megtanítani kutyázni, és akkor nagyon sok gondtól megkíméri magát a gazda jövőre nézve.
A bentlakásos kutyasuliról mi a véleményed?
Működőképes dolog. Ez az én szubjektív véleményem. Én nem javaslom senkinek, ugyanis nagyon sok esetben abban könnyű belefutni, hogy a tréner kiképzi a kutyát, és hogyha nagyon sokáig nincs ott a gazda, akkor eljutunk arra a szintre, hogy a trénernek szót fog fogadni minden körülmények között a kutya, viszont a gazdának nem. És több kiképzővel beszélgettem erről, akik használtak ilyen technikát, hogy elvitték bent lakásba a kutyát, kiképezték. A gazda visszakapott egy nagyon patent kutyát, minden úgy működt, ahogy azt el lehet várni, viszont ezeket a elvárt viselkedéseket a trénernek megcsinálta minden körülmények között, a gazdának meg, ha éppen úgy volt kedve. Tehát működőképes dolog, ha időhiányában talán el tudom fogadni, hogy a gazda egy ilyenre most sarkítok kényszerül, de ha meg lehet oldani más formában, akkor én alternatívákat keresnék ehelyett.
És egyébként ezt a bentlakásos kutyasulit, ezt hogy kell elképzelni, hogy beadják a kutyát mennyi időre?
Ez elvárástól függ, tehát itt a gazda is, hogy mit szeretne, milyen elvárásai vannak, és az alapján beszélik meg a gazda és a trénerek, és akkor igen, gyakorlatilag egy ilyen bentlakásos formában. ebből is több verzió van, hogyha valaki utána akar nézni, azt mondom, nézze meg a nagyobb kutyaiskolákat, vagy keresse rá ezekkel a kulcsszavakkal a keresőbe. Tehát gyakorlatilag ez attól is függ, hogy mi az elvárás a gazdának, mit szeretne, hogy mi legyen a végkifejlet, és akkor az alapján tudják megbeszélni az egy ilyen szabott időszakot is, és a képzés menetét.
Arról már beszéltünk, hogy néznek ki ezek a tanítások, de arról nem, hogy hol szoktak ezek folyni. Szóval ez egy szobában van, vagy esetleg kint a szabadban, vagy bárhol lehet.
Jellemzően a fokozatosság elvét betartva első pár képzés az a alacsony inger környezetben. Tehát nagyon sok esetben egy szobában, otthoni körülmények között elkezdjük a gyakorlást, ott jellemzően hamarabb fog jól működni a kutya, onnantól a gazdás sok esetben büszkévé válnak, hogy nekem milyen ügyes kutyám van, mindent megcsinál, utána kiviszem az erdőbe, és ott minden összeomlik, és ha semmire nem hallgat, elindul, szaglászik, és onnantól elveszettem a kutyámat. Itt is a fokozatosságot betartva alacsony inger környezet, utána kiviszem a környékre, ahol sétálni szoktunk, és így egyre jobban emelem a tétet, és utána, mikor már ezeken a helyek jól működik a kutya, onnantól lehet már egy igen extrém környezetbe kivinni, és hogy gyakorolni ugyanakat a feladatokat, és így szép lassan akkor mindent hozzá tudom szoktatni a kutyámat, és akkor mindenhol jól fog működni.
Találkoztál már esetleg olyan kutyával, akihez különösen nagy türelem kellett, és igazából nehezebb volt őt tanítani? És hogyha igen, akkor mi volt ennek az oka?
A tapasztalatom az, hogy a mentett kutyáknál szokott ez előfordulni, ugyanis az előélet ismeretlensége miatt nem tudjuk, hogy mi volt az első tanult viselkedés, ami beégett a kutya agyába. Ugyanis mindig az első tanult viselkedés, ami megmarad a kutyában. Tehát gyakorlatilag, hogyha ez valami rossz kiképzési technika volt, vagy egy olyan bevésődés, ami nem tanítás útján, hanem az ösztönei alapján az utcán történt, akkor ezeket ki lehet javítani, viszont folyamatosan edzeni kell. Tehát az első viselkedés az mindig benne marad a kutyában. Hogyha ez pozitív volt, és ez egy jó dolog volt, akkor az, ha tanítás nélkül mindig arra fog visszatérni. Ha viszont ez egy számunkra negatív dolog, és abba adjuk a tréninget, akkor ez fog visszatérni. Gondolok itt például mondjuk egy egyszerű esetre, a kutyám állna verekedni akar. Hogyha ez volt az első tanult viselkedés, hogy ezt a konfliktus neki úgy kell megoldani, hogy verekszik, akár van gazdám, akár nincs, ezt egy bizonyos szintre lehet fejleszteni, hogy ott van a gazda, rászól, tiltja, viszont hogyha nem lesz ott a gazda, vagy nem figyelünk oda a tiltásra, akkor ez mindig egy visszatérő probléma lesz. Ha viszont kölyökkorától a gazda szocializálta, vitte közösségbe, azt tanulta meg, hogy nem kell velekednem, ezt máshol is lehet konfliktus kezelni, akárki fordul belőle, akár már nem úgy megy oda a másik kutyához, hogy az esetleg agresszív jeleket mutat, akkor neki feltételezhetően nem lesz ilyen gondja a jövőben.
És egyébként ez a tanítás, ez hogy néz ki? Mint olyan szempontból, hogy beviszi a gazdi a kutyát, és te kezded el így először mondani neki, hogy marad, ilyesmi, a klikkerrel, vagy pedig már automatikusan a gazda csinálja ezt a te instrukcióiddal?
Az első alkalommal, hogyha az egyéniről beszélünk, egy ismerkedés szokott lenni. Akkor inkább sétálgatunk a gazdával, ha a kertben, akkor kertben, ha lakás, vagy kimegyünk utcára. Tehát olyankor azt kell látni, hogy milyen a gazda kutya párosnak a viszonya. És én ilyenkor igazából beszéltetem a gazdát, mesél, hogy mióta vannak együtt, milyen tapasztalatai vannak, milyen kutyás múltja van a gazdának. Közben úgy is fogja kezelni a kutyát, tehát szépen elvonom a figyelmét a kutyára, hogy ne legyen egy ilyen belső feszültség benne, hogy lássam azt, hogy hogyan is működik ez a páros. Utána a gazdával megbeszéljük azt, hogy mi lenne az elvárás, hogy mit szeretne elérni, vagy tehát mit várott az egész tréningtől, és akkor utána ezeket személyre szoktuk szabni közösen, hogy akkor ezt kéne erősíteni, én ezt vettem észre, megnézzük, hogyan viszonyul más kutyákhoz, és akkor ezzel alapján össze tudunk rakni egy egyéni ütemtervet, amit szép lassan elkezdünk alkalmazni.
És ezt a gazdinak és a kutyának otthon is kell gyakorolnia, vagy elég, hogyha mondjuk veled csinálják ezt ott a
javallott, hogy gyakoroljanak. Tehát én szoktam adni házi feladatot is a gazdáknak, hogy amiket bemutatok nekik, amiket csinálunk, azokat otthon is, egyéni sétákon is, otthon is gyakoroljanak, mert jobban fogunk tudni haladni. Ha a gazda azt mondja, hogy ő neki ez a célja, akkor annak az ára hogy? és akkor ezeket átbeszéljük, hogyha a gazda soha teszi magát, akkor nagyon könnyen tudunk haladni, hogyha heti kétszer van rá csak idő, mert hát azért az emberek dolgoznak, pénzt keresnek, tehát nincsen idő csak a kutyázásra, akkor meg amikor találkozunk, akkor szoktuk ezeket. Az is használ, az is hatékony, csak lehet, hogy akkor nem egy hét alatt, hanem két hét alatt fogjuk elérni a kívánt eredményeket.
Az lenne a következő, amit így kérdezni szeretnék, hogy körülbelül hány alkalom kell ahhoz, hogy így ilyen lássuk az eredményt?
Nagyon sok összetevője van. Függ a gazdától, függ a kutya idegrendszer típusától, függ az előképzettségétől, függ a gazda idejétől is. Tehát nem tudnék neked egyértelmű választ adni erre. Van olyan kutyával, amivel nagyon könnyen tudunk haladni, és mindig egy picivel többet építünk be a napi tevékenységbe. Van olyan kutya, aminek az idegrendszer típusa miatt egyszerűen sokkal lassabban tudunk haladni. Ezt mindig megbeszél a gazdával is, hogy neki a kutyája az ilyen fajta jelleggel bír, ilyen idegtípusa van, és ezekkel ilyen ütemben tudunk haladni. Ezt el kell tudni fogadni, tehát nincsen ilyen szempontból rossz vagy jó kutya. Az idő, amin múlik sok minden, és a türelem. Tehát akármilyen idegrendszerű kutyáról beszélünk, a türelem a legfontosabb.
Olyannal találkoztál már mondjuk, hogy a gazdával nehezebb volt tehát hogy a gazdával nehezebb volt mondjuk ezt az egészet csinálni, és hozzá több türelem kellett, mint mondjuk a kutyához, tehát hogy problémásabb volt-e a gazda, mint a kutya?
Volt ilyen is, volt olyan is. Tehát vannak gazdák, akik tapasztaltak már régebről egy más idegrendszerű, másfajta kutyánál, hogy így működött az adott tanítás, és ő azt az elvárást fogalmazza meg az új kutyától, de hogyha ez egy másfajta típusú kutya, teljesen más idegrendszerrel bír, akkor nem biztos, hogy azt a elvárási szintet kell ennek a kutyának is bemutatnom, ugyanis azzal csak vagy túl fogom tolni ezt az egész tanítást, és onnantól a kutya vagy muszájból fog dolgozni, nem lesz hozzá kedve, vagy esetleg dacoskodni fog, és nem fogja megcsinálni az adott tanítási feladatokat. Tehát ez mindig mérlegelni kell, és ezt mindig át is beszéljük a gazdával, hogy nem biztos, hogy egy német juhászos elvárás az könnyen fog működni mondjuk egy angol bulldognál. We'll be right back.
Az Élet Rádiója. T-Rádió.
Folytatjuk a Tappancsok című műsort Hámori Ákossal. Itt a műsor előtt beszéltük, hogy mostanában berobbant ez a szitterkedés. De tulajdonképpen mi ez?
Ez most tényleg is valahogy felkapott lett, hogy nagyon sok gazda szereti a házi kedvencét, viszont időhiányában nem mindig tudja kellőképpen lemozgatni, kellőképpen foglalkozni vele, és akkor ilyenkor jön be az, hogy keresnek olyan megoldásokat, hogy akár a szomszéd kisiskolás lányt megkérik, hogy akkor vigyele kicsit sétálni a kutyát, etesse meg, hogyha arról van szó. Tehát kicsit ilyen babysitterkedés, kutyaszitterkedésre átalakítva, és egyre többen kér föl akár szomszédokat, akár trénereket, akár egy laikus állatbarát embert, hogy akkor vigyázzon a kutyára, mozgassa le, amennyire tudja. Tehát ez most már szép lassan nyugatul, ez is most már egyre nagyobb teret hódít a kutyások körében.
És akkor ez úgy kell elképzelni, hogy kapok egy, mondjuk, ha én csinálnám ezt, kapok egy kulcsot, és akkor bemegyek én a házba, adok a kutyának enni, elviszem sétálni, adok neki vizet.
Például ilyen is van, tehát nekem is vannak olyan gazdáim, akik időhiányában nem tudják kellőképpen lemozgatni a kutyát, és vannak olyanok, akiknél pont, ahogy te is így levezetted, hogy ilyen faraban elmegy a kutyáért, elviszem sétálni őket, kicsit tanítgatás is van, mert az a sima séta, azt én egy picit unalmasnak tartom, akkor valamit azért foglalkozni szeretek a kutyákkal, és akkor amennyi lehet, akkor azokat lemozgatom, itt is a gazda elvárásait beszéljük meg az első alkalom, hogy ő mit is szeretne, sima sétát, kicsit tanítgassuk is, aktív mozgás legyen benne, tehát ott is a gazda elvárásait teljesítjük.
Ezt egy jó dolognak tartod?
Ha úgy alakulna, akkor én is szitterre bíznám a kutyámat. Én inkább onnan közelíteném meg, hogy nem mindegy, hogy kire. Tehát az nagyon szép és jó, hogy szeretem a kutyákat, nekem otthon nem lehet, mert anyu nem engedés, akkor a szomszéd kutyát lesétáltatom. Ezzel semmi probléma nincs, semmi egy kis zseppénz is. Tini koromban is örültem volna egy kis zseppénznek, hogyha egy kutyát tudtam volna sétáltatni. Viszont a másik oldal, mert egyre többet hallunk kutyatámadásról, kiszaladt a kutya, megtépte a másikat, lefolytotta a kutyát. Tehát ezek azok a helyzetek, amit egy laikus nem biztos, hogy fog tudni kezelni. És ez egy olyan traumát adok ezzel a sétáltatónak is, mert szegény kislány többet életben nem mer kutyák közébe menni, mert azért ez egy nagy trauma, hogyha most a szemölt összeverekedik két kutya. Plusz nem beszél arra, hogy akár ő is megsérülhet. Tehát, hogyha már szitterkedésbe gondolkozom, akkor érdemes picit utánézni. Tehát legalább akkor egy valami kutyás módja legyen a jelöltnek. Tehát valamilyen szinten, de értsen a kutyákhoz, hisz olyannal is találkoztunk már, hogy egyik erdős terület itt a budai hegyekben egy összeverődött falka meg akarta támadni a szitterre bízott kutyát, és az ott nem mindegy, hogy most mi történik. Lehet, hogy verekednének, lehet, hogy csak meg akarná hágni, lehet, hogy a szitter támadta valamit, tehát nem lehet, nagyon sok olyan is történhet, amire mondjuk egy laikus nem biztos, hogy fel van készülve, és azért nem szeretném darabóba visszaadni a kutyát a gazdának, mert ott azért azt úgy nehéz megmagyarázni, most pontosan mi történt.
Itt is meg kell, hogy legyen ez a fokozatosság, hogy gondolom nem belecsapunk egybe, hogy jó, akkor itt a kutya, és akkor vigyet sétálni, hanem itt is meg kell, hogy legyen ez a először ismerkedés és társai.
Mindenképpen, legfőképpen azokban a helyzetekben, amikor nekem be kell mennem a lakásba. Mert hogyha az a kutya még igazából nem nagyon ismer engem, akkor a pakliban benne van az is, hogy mint területőrző kutya előjön bele az ösztöne, és bármikor megharaphatja. Csak azt látja, hogy bejön egy vadidegen, idegen szag, idegen ember, idegen mozgás, minden idegen számára, és egy harapás is történhet bőle, ami azért kellemetlen mindenkire nézve. Tehát ott is azért érdemes azért menni egy-két kör, tehát például olyan is találkoztam, hogy be lettem mutatva a kutyának, és az első pár alkalommal jött a gazdának az egyik rokon, akivel közösen mentünk be a lakásba, hogy szokjanak engem is, hogy én is majd úgymond ide egy állandó látogató leszek, és ne azért, hogy egyszer csak olyan berobbanok, mert az sem mindegy, hogy lépek be az ajtón, hogyan közelítem a kutyákat, és senkit nem hiányzik egy felesleges harapás, mert az mindenkinek csak egy plusz probléma.
Tudsz esetleg olyanról, hogy ténylegesen történt-e ilyen baleset valakivel?
Az ismeretség körben, akik foglalkoznak ezzel, ilyennel nem, olyannal, hogy hárítani kellett veszélyt, hogy a kis Yorkit sétáltatta a szitter, és hirtelen befolt a sarkon egy nagy testű kutya, és nem úgy tűnt, hogy na most azzal a Yorkival barátkozni akarna. Hát ilyenkor azért vannak tippek, trükkök, ahogy lehet ezt kezelni. Én ezt laikusnak semmiképpen sem javaslom, ezért nem is mondanék most konkrétumot, de ilyenekkel találkoztunk, és ezt mondjuk egy kiképző, aki napi szinten kutyákkal foglalkozik, ezt a helyzetet fel tudja ismerni. Fel tudja ismerni, hogy hogyan közeli az a idegen kutya, és akkor ez hogyan reagálja le, hogy az ne okozzon komolyabb problémát, vagy akár komolyabb sérüléseket.
És ez a szitterkedés, ez csak a kutyáknál elterjedt, vagy mondjuk a cicáknál is?
Én hallottam már, hogy ezeket macskáknál is alkalmazzák. Ott azért ritkán szoktak levinni sétálni, ott inkább ilyenekre, hogy az almot kicserélik, megetedik a kis cicát, és kicsit játszanak a gombolyaggal, tehát ilyenekről hallottam. Szerencsére ilyen számban a cicás sétákat azért ritkábban látok, bár egyszer láttam, hogy valaki a cicát vitte le sétálni egy kis minihámmal, picit vicces volt, de ilyenek is vannak, tehát ezzel nincs erre probléma, csak nem megszokott, ezért ez kicsit furcsa volt. Tehát több vadászgörényt láttam utcán sétálni, mint kis cicát.
Hát igen, az valóban furcsa. Ha már a cicáknál tartunk, őket lehet egyébként tanítani? Vagy őket nem is érdemes, inkább ők nem olyan fogékonyak, és ők maradjanak meg ebben a cuki faktorban?
Ez egy kifejezetten jó kérdés. Én interneten, illetve egy-két ilyen állatos műsorban láttam ilyen macskasuttogókat, akik tippeket, tanácsokat és tanítottak cicákat. A műsor alapján, a visszajelzések alapján azt láttam, hogy ez is működőképes. Tény, hogy sokkal kisebb hírverést kap, mint mondjuk a kutyatréning. Sajnos a cicákkal még mindig úgy vagyunk, hogy ilyen mostoha gyerekként kezeljük még az állatvédelemben is. Tehát ha csak megnézzük a civil szervezeteket is, többszöröse van, amely kutyamentéssel, kutyákkal foglalkozik, és jóval kevesebb, ami cicákkal, és ez érződik is minden fórumon, minden hírcsatornán, hogy jóval kevesebb hírverést kap egy macskás probléma, úgyhogy akár ez a dolog működhet is. Mondom, ezek a videók, ezek a műsorok, ezek azt igazolták, hogy működik.
Abban esetleg tudsz tanácsot adni a cicás gazdiknak, hogy hogyan csinálják ezt?
Nagyon sok jó szakirodalom van a cicákkal kapcsolatban is. Aki úgy mélyebben bele akar menni, én azt javaslom, hogy interneten ott is azért szervezeteket keressen meg. Tehát olyan cicákkal foglalkozó szervezetek is vannak, akikkel mi azért együttműködünk, akár az illatos úti telepen, akár civilben, akik tényleg képben vannak a cicákról. Hogyha valakinek ilyen kérdése merül föl, akkor szívesen irányítom őket olyan alapítványokhoz, egyesületekhez, akik ezzel foglalkoznak, mert ők nagyon pengék a macskákban. Tehát ha valakik, akkor ők azért értenek hozzá, napi szinten mentenek, napi szinten rehabilitálnak, gyógyítanak cicákat. Tehát vannak ilyen kezdeményezések, tehát ha valaki ilyenbe gondolkozik, akkor mindenképpen nézzen körbe, és ilyeneket keresen az interneten, és azért nézze meg az oldalukat, mennyire aktívak a Facebookon, milyen kommentek vannak közöttük, tehát ne az elsővel álljon. Szóval gyűjtsön információkat, mert sajnos, mint minden más szerveződésnél, itt is az előfordulhatnak, akik nem értenek hozzá, vagy csak a pénzről szól az egész. Tehát gyűjtsenek információt, és utána hozzák meg azt a döntést, akkor kit is hívnak föl, kit is keresnek meg valójában.
Említetted azt, hogy mostoha lélekként kezelitek a cicákat, tehát sokkal kevesebb rajtuk a hangsúly talán. Ez miért van? Hiszen amúgy nagyon sok embernek van ugyanúgy cicája.
Nekem volt 7 évig cicám, most kutyás vagyok, előtte is kutyás voltam. Hát azok, amiket én látok az interneten, ilyen kicsit vicces videókat, képeket a macska kutyákról, azt talán megválaszolja a kérdésedet, hogy a macskák hogy viszonyulnak a gazdájukhoz, a kutyák hogy viszonyulnak a gazdájukhoz. Talán ebben némi irónia mellett azért vélek felfedezni igazságot, hogy míg a a kutya azért a gazdájáért van, és megtesz neki mindent, ott a macskáknál talán egy picit fordítva működik, és ezt még egy picit viccesen is próbálom így előadni, mert sokszor is ezt éreztem a cicámnál, hogy oda jött hozzám, dorombolt, aranyos volt, bújt, viszont ha én akartam oda menni és simogatni és kedveskedni vele, akkor vagy lefújt, vagy arrébb ment. Tehát hogyha úgy gondolta, hogy én most szeretetre vágyik, akkor oda jött hozzám, de hogyha én akartam őt simogatni és bújni hozzá, akkor meg magasot tolt rám és ott hagyott. A kutyánál ilyen nincsen, ő mindig ott van, mindig jön. Tehát nagyon más a két állatnak a személyisége, és talán emiatt sokkal több ember vonzódik a kutyának az a kimutató szeretetéhez, mint a macskáknál. És talán ez is lehet egy szelet ennek a tortának, hogy miért kezelik kicsit olyan távolságtartóban a cicákat.
Akkor térjünk egy picit vissza a szitterkedéshez. Ez egyébként most mennyire elterjedt? Tehát, hogyha mondjuk felraknék én egy hirdetést, hogy szívesen vigyáznék a kutyára, macskára, kisállatára, akkor lehetséges, hogy mondjuk engem is megkeresnének ezzel kapcsolatban?
Szerintem van rá esély. Most meg egyre több olyan internetes portál is alakult, ami konkrétan ilyen szitterkedős volt, de és ezek már Magyarországon, Budapest környékén be tudom jelölni, hogy mire gondolok, milyen kutyám van, fel tudom tölteni magamat, mint szitter, és akkor ezekből tudnak választani a gazdák. Tehát azért úgy gondolom, hogy van ennek létjogosultsága. Tehát keresőből első oldalon kidob most már egyre több ilyet, és úgy gondolom, hogyha valaki hirdeti magát, szerintem azért kapna megkereséket. Nyilván jó helyen kell hirdetni, de egyre több. Egyre nagyobb igény van rá, én ezt tapasztalom. Csak itt is az, hogy nem mindenki, egyrészt nem biztos, hogy mindenki alkalmas rá, meg sajnos ez egy sok a kóbor, sok a vadkutya, sok a neveletlen kutya, és ott egy konfliktus helyzetet sem mindegy, hogy kezel egy szitter.
Pont erre akartam egyébként kitérni, hogy az nem túl nagy probléma, hogy akár egy teljesen olyan ember is oda mehet, aki igazából nem is ért a kutyához tényleg, vagy a cicához, vagy bármelyik állathoz, csak egy kis zseppénzt szeretné, és ez azért egy nagy veszélyforrás is lehet.
Hát lehet, sajnos igen. Tehát én itt igazából azt mondanám erre, hogy a gazdáknál van a felelősség. Hogy persze, hogyha van nekem egy nagyon cuki orkim, és levittetem a szomszéd kisfiúval a futtatóra, hogy egy kis pénzt is keressen, ez egy tök jó, tök nemes dolog, csak van benne egy olyan veszélyfaktor is, ami esetleg egy idegen helyen, mondjuk egy idegen kutya most költözött oda, mondjuk egy olyan gazda, akinek a kutyája még azért nem annyira stabil, és a kis testi kutyákat mondjuk esetleg zsákmánynak nézheti, és abból mondjuk egy komoly konfliktus kelekedik, és egyik fél se tudja megoldani ezt a problémát, az egy elég nagy gondot hordoz magában. Egyrészt a szitternek is nagyon kellemetlen lehet, akár egy maradandó beégett rossz emlék is lehet, a két gazdának is utána lesz egy felesleges problémája egymás, hogy ezt most hogyan fogják megoldani. Szóval nagyon sok olyan problémát generálhat egy ilyen konfliktus, amit azért könnyebben el lehet kerülni. Tehát azért itt a gazdában van a nagy felelősség, hogy ezt átgondoltan és megfontoltan hozzanak olyan döntés, hogy kire is bízzák rá a kutyájukat. Úgyhogy én inkább ezt tanácsolnám, és itt a gazdáknak adnám ezt a tanácsot, hogy persze a szitterkedés nagyon jó dolog, és működőképes dolog, de azért járják körbe ezt a témát, kérjék ki tanácsot esetleg a orvosuktól, a szomszéd kutyástól, hogy ő már találkozott a ilyennel. Tehát nem feltétlenül biztos, hogy minden esetben a szomszédra bízom a kutyát, mert ő szereti a kutyákat, és milyen cuki meg tudja simogatni. Vannak ilyenek is, szó se róla, de azért mérlegeljünk először.
Az esetleg beleférhet, hogy egy kutyát mondjuk egy-két hétre vagy hosszabb időre itt teljesen átköltöztetnek egy ilyen, hát egy új környezetbe a szitterkedés szó alatt, vagy inkább a szitter járjon inkább a kutyához, házhoz.
Nyáron sokat csinálják ezt a panziószatást, hogy elutazik a család, nem akarja vagy nem tudja vinni a kutyát magával, és akkor ilyenkor panzióba helyezik a kisállatot. Működik, ez évek óta rendben van. Erre is ugyanazt mondanám, hogy referenciát kérjünk ki mások tanácsát, mert panzió és panzió között is van különbség. Én azt mondanám, hogy első körben megnézném azt a panziót, hogy pontosan hol is van, milyenek a ott dolgozó gondozók, szitterek, hogyan állnak a kutyámhoz. Abból azért nagyon sok minden lehet szűrni. Az ott lévő elhelyezett kutyák éppen, hogy érzik magukat, milyen az a kennel, vagy milyen az a box, ahol ők éppen be vannak, el vannak helyezve. Tehát ezekből azért le tudom szűrni azt, mint gazda, hogy akkor érdemes rájuk bízni. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy inkább napi háromszor járjon hozzá a szitter, és akkor vigye le sétálni, adjon nekik ott kaját. Ez általában az anyagiaktól függ. Ha valaki meg tudja tenni, akkor szittert fogad fel, és akkor háromszor meglátogatja a kutyát az otthonába. Kutyának egyébként nem akkora stressz helyzet. A megszokott ingerek érik, a megszokott környezetben van a kutya, magabiztosabban viselkedik. Elviszem egy új helyre, lehet, hogy a szocializáció hiánya miatt ott stresszes lesz, egész végig menni fog a hasa pont emiatt, mert feszült állna a kutya. Tehát ezt meg a gazdának kell tudnia. Tehát a gazdának kell ismerni annyira a kutyát, hogy most melyikkel tesz jobbat neki. Azzal, hogy elviszi magával, azzal, hogy még szittert fogad arra pár napra, vagy beadja a panzióba.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ez a Tappancsok című műsor volt. Technikus kollégám Zentai László, Fülep Anna Máriát hallották.
Tírádió. A Tírádiót.